0630 330 80 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először.
Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
Voltam én is védtelen, átmentem kérdéseken, biztos voltam benne, az élet engem nem tesz zsebre. Most, hogy itt vagy én nekem, előre köszön a félelem, ki tudja, mi volt a terve, csak rád nézhessek még egy percre.
Érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged, mint a legelején.
Fújhat párod szembeszél, a lelkünk úgyis összeér, lehetünk bár
kérdezem, hogy lehettem képtelen, hogy belássam végre, a lelkemnek rád van szüksége. Már múlnak az évek vészesen, veled minden percét élvezem, mondd, hogy jó velem, ha itt vagy úgy, és előre köszön a félelem.
Egy érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged, mint a legelején.
Ezt akarom tényleg, mert én veled szabadon lélegzem.
Ezt akarom tényleg, mert én veled szabadon. Fújhat párod szembeszél, a lelkünk úgyis összeér, lehetünk bár vagy távol. Érzem, ez mindent megér, a szél is csak rólunk mesél, éjjeli zápor, hideg és lángol.
Ezt akarom tényleg, mert én veled szabadon lélek.
Újjad szembeszél.
Ezt akarom tényleg, mert én veled szabadon lélek.
Ezt a műsort nem most hallod először.
Megismételjük.
Ez a Holnap után, a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után, a greendex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megint a vízről, illetve annak hiányáról beszélgetünk majd. Számos folyónk és állóvízünk mellett mostanra, július végére, amikor ezt az adást felvesszük, már a Duna is történelmi mélypontra apadt. Ahogy az elmúlt adásainkban többször is elhangzott, víz nélkül nincs élet, így a mai adásban megnézzük, mi a jelenlegi helyzet, mi vezetett idáig, és hát merre lenne érdemes elindulnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk az új realitásokhoz. A vendégem pedig Lakatos Boglárka, az Agrárközgazdasági Intézet kutatója. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mit ilyenkor illik hozzátenni, hogy nem az intézet képviseletében vagyok itt, hanem mint a téma kutatója.
És hát akkor vágjunk is bele. Olyan érzése lehet az embernek, mintha az elmúlt években egyre inkább kézzelfogható vízválság teljesen váratlanul és felkészületlenül érte volna Magyarországot. Tényleg ez a helyzet?
Hát most jól belenyúltál az első kérdéssel egyébként az én saját kis darázsfészkembe, és köszönöm is egyébként, mert hogy ezzel mindig puffogok egy jót, amikor hallom, hogy ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás. Nem rúgta ránk az ajtót, szóval, hogy ez egy nagyon kattintásra alkalmas kifejezés, de jelezném, hogy nem egészen így történt, ezt nagyon-nagyon régóta jelzik. Nagyon sokan a téma kutatói közül, a téma nem kutatói közül is, ezek számokban mérhető adatokkal alátámasztható tények, ez egy globális folyamat, és hát igen, itt ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez a bizonyos átbillenési pont, ez most hogy áll, meg a visszafordulási pont, ha van ilyen, akkor hogy tud visszafordulni.
Pontosan lehetett tudni, hogy valamiféle változás zajlik, ugye azt mondtad, hogy ez egy folyamat, aminek most jelenleg nyilván egy pontján vagyunk, és majd ez megy tovább valamilyen irányba, de hogy mégsem csináltunk semmit akkor, hogyha jól értem, illetve nem tettünk eleget. Vajon most, amikor már a bőrünkön érezzük, úgy tűnik, hogy elkezdtünk megoldás irányába haladni?
Az egész egyszerűen nem igaz, hogy nem tettünk semmit, mert globálisan is, Európa szerte is, különböző úgynevezett ilyen nemzetközi panelekbe is, vagy fórumokon is nagyon sok ilyen egyeztetés történt. Rengeteg olyan megállapodás született, amit lehet kritizálni, megjegyzem joggal, mert többet vártunk tőlük, de ezek a megállapodások azért, hogyha megnézi az ember mondjuk az 1970-es évektől kezdve, akkor óriási változásokon mentek keresztül, és ezek a megállapodások azok, amik nagyon sokat segítettek egy-egy fogalomnak vagy narratívának a fejlődésén, hogy az ember lássa magát a környezetébe, a társadalom lássa magát a saját globális helyzetében, adott lokációtól függően. Azt érezzük, hogy vállalhatatlanul lassan megy végbe ez a folyamat, és ezért van egy kicsit ilyen pánik hangulat alapvetően ugye szakmai körökben, meg most már remélhetőleg minden más körben is, mert szeretnénk ezt valahogy felgyorsítani, de személy szerint azt érzem, látom, hogy nagyon nincs meg hozzá az eszközrendszer, mert ugye most kicsit extrém lesz, de hogy nem is igazán környezeti problémák, hanem alapvetően társadalom szervezési, intézményszervezési, koordinációs problémák, félelemből adódnak, mit szól majd ez, mit szól majd az, különböző érdekcsoportok, hogy tudnak kijönni egymással, és ez borzasztó nehéz, tehát ez senki nem gondolja, hogy ezt egy ilyen csattintással meg lehet oldani, azért nem csak Magyarország szenved.
Hogy látod, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, vagy mennyire tudunk még fordítani ezen az egész történeten, és a kezünkbe venni a sorsunkat, vagy tulajdonképpen ennek a helyzetnek a megoldását, visszafordítását?
Elfogadott tudományos alapon, hogy Európának ez a része, a balkáni részek, és egyébként kifejezetten Magyarország is gyorsabban melegszik, mint a világ többi része. Ugye itt jön ez a bizonyos, mi van, ha túl vagyunk az átbillenési ponton, és ugye tudjuk azt, hogy ez azért történt meg, mert belenyúltunk a rendszerbe. Az ember nagyon régóta alakítja a tájat, több ezer éve tulajdonképpen, igazából már nincs olyan, hogy nulla pont. Itt már arra kell törekedni, az én véleményem vagy meglátásom szerint inkább, hogy egy bizonyos fajta egyensúlyi állapotot tudjunk fenntartani, annak tudatában, hogy ez az egyensúlyi állapot, ez nem egy ilyen paradicsomi állapot, nem úgy kell elképzelni, hogy itt majd minden szép lesz, és zöld lesz, és minden jó lesz, ha megtaláljuk azt az egy megoldást, akár technológiait, akár bármilyen szervezési megoldást, itt azt kell látni, hogy a természet alapvetően nagyobb nálunk, jobban tudja, mint mi. Tulajdonképpen folyamatosan gyógyítja magát, hogyha úgy nézzük, ennek vannak különböző ilyen kis aspektusai, majd talán ki tudunk térni erre is, és hogy nekünk ebben hogy kell részt vennünk, úgyhogy hogy természetünk tudja gyógyítani magát, miközben mi is szeretnénk benne létezni, és nekünk se kelljen olyan extrém sok dologról lemondani, ami utána már úgy tűnhet, hogy a saját környezetünket élhetetlenné teszi. Hát ezt az egyensúlyt sikerül megtalálni mondjuk például a vízgazdálkodásban, amire most ugye szó is van, a vízmennyiségeknek a használatában, akkor ez egy óriási előrelépés, ebbe viszont azért van restanciánk, hogy úgy mondjam. Sokszor kiderül például az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljai között is, hogy tulajdonképpen mindegyik nagyon erős okokozati kapcsolatban van a vízzel, tehát ahol van megfelelő mennyiségű, minőségű és egyensúlyra törekvő vízgazdálkodás, ott azért érdekes módon gazdasági, társadalmi, igazságossági kérdések is, hogy nem, jobban működnek, mint máshol.
Az, hogy Magyarországon olyan helyzet alakult ki, amilyennel most szembe kell néznünk, annak mi a legfőbb oka? Ez, amit említettél, hogy tulajdonképpen az ember természet átalakító törekvése, vagy hogy átalakítottuk teljesen, akár a Kárpát-medencét tekintve a tájainkat, hogy a mezőgazdaság olyan területeken is megjelent, ahol korábban tulajdonképpen a természet volt az úr, vagy egyébként ebben a történetben nagyobb szerepe van például a klímaváltozásnak, esetleg annak, hogy nyilván máshol is vannak ilyen problémák, és Magyarország alapvetően egy alvízi ország.
Tehát most, hogy ezen a vonalon látjuk azt, hogy az éghajlatváltozás egyrészt természetes folyamat, másrészt az ember brutálisan felgyorsította, ez ugye történik, és akkor azt látjuk, hogy kifejezetten Magyarország, vagy a Kárpát-medencei területe, régióban, ugye ez hogy hat? Mennyire vagyunk kitettek ennek, mennyire vagyunk sérülékenyek ebben? Ez a hármas körforgás az, ami elkezd utána játszani, úgymond. Ugye a kitettségünk az megvan, köszönjük szépen, ugyanis, és akkor itt most tudom behozni az alföldi régiót, aminek igazából soha nem volt nagyobb csapadék mennyisége évi 300-350-400 mm-nél. Tehát ez nem most alakult ki, hogy az Alföldön csak ennyi csapadék esik. Ez mindig is egy aszályhajlamot mutatott, ez a térség. És azzal, hogy a tájakat alakítottuk, ugye itt a folyószabályozást már még nem említettük, csak tudjuk, hogy lesz róla szó, ez mind hozzásegítette azt a tájat, hogy sérülékenyebbé váljon. Tehát egyébként is ott volt ez a kitettség, és akkor most észleljük azt, hogy ez a sérülékenység, ennek a határa, ez hol érzékelhető igazán. És most mindenki úgy érzi, hogy a határán vagyunk, mert ugye olyan hőmérsékleti viszonyok kezdenek kialakulni, vagy olyan párolgási igény kezd kialakulni, amihez nincs meg a megfelelő mennyiségű víz a rendszerben jelenleg, és ez borzasztó ijesztő, mert itt érzi az ember, hogy igen, van a klímaváltozás, csak most már nincs hozzá elég víz.
És egyébként hova tűnt ez a víz? Tehát, hogyha mondjuk 20-40-60 évre visszatekintünk az időben,
igen,
akkor tulajdonképpen az akkori állapothoz képest az egyetlen különbség az, hogy ma már van klímaváltozás? Úgy értem ezt, hogy akkor még volt víz.
Alapvetően. Igen, igen, ez bonyolult és egyszerű rendszer. A lényeg az, hogy ugye egy zárt rendszerben vagyunk, ez egy bolygó. Ugye nem megy sehova, víz átalakul, tehát elkezd ezek miatt a környezeti, globális, ugye az áramlási vonalak, ahogy megváltoznak, elkezd eltolódni az egész hidrológiai ciklus, felgyorsul ezzel, hogy nagyobb hőmennyiség miatt gyorsabb lesz a párolgás, felgyorsul ez a ciklus egész egyszerűen, és azok a vízmennyiségek, amik eddig viszonylag egyenletesen oszlottak el, azok most elkezdenek szélsőségekbe átmenni. És akkor ugye itt jönnek be ezek a vízszélsőségek, ezek az éghajlati környezetbiztonsági szélsőségek, amiknek mindegyike szinte a vízhez kapcsolódik. Mert ugye akkor tudjuk, hogy ugye az egyik legveszélyesebb, sőt, ugye, hogyha ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, hogyha esetleg órát tartok ebből, hogy melyik a veszélyesebb, vagy melyik okoz nagyobb gazdasági kárt, így pontos a kérdés, az árvíz vagy az asszály. Most megkérdezlek téged, mit mondanál erre, de szerintem nem el sejted a választ.
Hát valószínűleg az asszály.
Igen, igen, tehát hogy néhány évvel ezelőttig azért itt megállt így a levegőbe a kérdés, hogy hoppá, akkor melyik, ma már szerintem szinte mindenki érzi, hogy az asszály az bőven sokszorosan túl tesz az árvízi gazdasági károkon. Megérzem, az árvíz még veszélyesebb lesz ettől, tehát hogy erre is majd mindjárt kitérek. Tehát a lényeg az, hogy ezek a környezeti szélsőségek, ezek alapvetően vízi szélsőségek, hogy egyszerűen fogalmazzak, az asszály, az árvíz, belvízünk is volt, amíg volt, ugye most már annyira kevés víz van az elmúlt években, hogy ez a probléma szinte egy önmagától, hát mondjuk csúnyán megszűnt, és ugye itt vannak még a dombvidéken jellemző villámárvizek, ami egyébként, hát én láttam már ilyet, jobban mondva a következményeit vagy a hatásait utólag.
Hát akkor most megnéztük, hogy tulajdonképpen milyen helyzetben vagyunk most, és hogyan jutottunk el ebbe a helyzetbe. A folytatásban pedig elkezdünk majd a megoldások felé menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ha a tükörben nézel, mit látsz? Mire gondolsz és magadtól mit vársz? Ha a tükörben nézel, mit látsz? Mit látsz? Néha egy idegen arcot vizsgálsz. Ne az út, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már elszáll, valami még fennáll. Na az út, hogy rég vártál, hiszen a szívemmel elsétáltál. Elsétáltál. Szürkeség, rossz idő, felhők mindenhol. Lelkemben egy közelgő autó fénye pislákol. Remélem, hogy álmodom, de te majd felrázol. Nem hittem, hogy te leszel majd, aki elgázol. Ne az út, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már elzár, valami még fennáll. Ne az út, hogy rég vártál, hiszen a szív elsétáltál, 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 most már semmi bajom sincsen.
sem, legalábbis én azt hittem, de ami volt, az ma már nincsen. Ami volt, az ma már nincsen. Elsétáltál, 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 elsétáltál,
elsétáltál. Petőfi Rádió.
Nem most hallod először.
Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk ma is. Az első részben pedig megnéztük azt, hogy tulajdonképpen a mai vízkrízis, amivel szembe kell néznünk itt a Kárpát-medencében, illetve hát közelebbről Magyarországon, annak milyen okai lehettek, most pedig, ahogy ígértem, elkezdünk a megoldások felé, a lehetőségek felé elmozdulni, de még mielőtt ezt megnéznénk, ugye idén is többfelé előfordult, hogy korlátozni kellett a lakossági vízfogyasztást, ugye főként azért, mert a hálózat nem bírta a nagy hőség miatt megnövekedett terhelést, illetve nyilván itt ennek társadalmi okai is vannak, hiszen van, ahol az agglomeráció megnövekedett népessége miatt volt ekkora a terhelés, de elképzelhető-e olyan szenárió, amikor ugyanezt azért kell majd megtenni, mert egyszerűen nem lesz elég víz?
Az a helyzet, hogy igen, tehát most is annyira alacsony a Dunának a vízszintje, emlékszem, hogy 18-ban volt még hasonló, amikor engem azért így komolyan aggasztott, hogy ugye ott ezekkel a csápos kutakkal, parti szűrési kutakból jön kifejezetten a Duna mellett az ivóvíz, tehát ilyenkor nem is tehát hogy ott kezdődik, hogy elkezd alacsonyabb lenni a vízállás, de ugye ez ilyen dinamikai, tehát vízdinamikailag nem ugyanaz, ugyanilyen alacsony vízállásnál a kitermelés, arról nem is beszélve, hogy mennyivel könnyebben jutnak be szennyezések. És akkor ugye itt jön az, hogy mi most vízmennyiségről beszélünk, ami egyébként egészen ugye idáig az elmúlt évekig egy viszonylag elhanyagolt területnek számított, ugye pont emiatt, mert hogy elméletileg mi vízből ország vagyunk, gyakorlatilag meg nem. A belső megújuló vízköztetünk sem olyan magas, mint gondoljuk, sőt, szerintem is kifejezetten alacsony. És ugye itt az ivóvíz kérdésnél meg már nem csak a mennyiség, hanem ugye a mennyiség-minőség ugye együtt járt, tehát ezt a kettőt nem is nagyon szabadna szétszedni, nyilván valamennyire szét kell, hogy mérhető legyen a dolog. De tehát én nem tudom erre azt mondani, hogy megnyugtató válasz, hogy nem ivóvíz mindig lesz, mert ez is egy dinamika. A víz az ugye elméletileg megújuló előforrásként van a köztudatban. Most a tudományos köztudatban már mi is tudjuk, hogy lassan és feltételekkel megújuló erőforrás. Szerintem ez az egyik legerősebb üzenet, amit itt most akkor jó is, hogy át tudok adni, hogy mint mondtuk, ez egy zárt rendszer, tehát eltűnni nem fog tudni a víz, de úgy át tud rendeződni, mert annyira lassan fog tudni megújulni, ha állandóan újra meg újra gyorsabban kitermeljük saját magunk alól. Hogy igenis van az a pont, amikor saját magunk alatt úgy kivágtuk a fát, hogy hát bizony, mire megvárjuk várjuk, míg visszanő, az addig pont nem leszünk már ezen a világon.
Egyébként az, hogy most alacsony a vízállás a Dunán, és ugye ez a parti szűrési kutak kapcsán Budapesten egy problémát jelenthet. Azokon a területeken, ahol nem felszíni vizet, hanem talajvizet használunk, vagy akár mélyebb rétegvizeket használunk, ott a mostani vízkrízis vagy vízhiány, az aszályos időszak jelenthet-e bármilyen problémát, vagy azok a vizek teljesen függetlenek attól, hogy mi történik itt a felszínen?
Nem, abszolút nem függetlenek, sőt, hát tulajdonképpen ezért is van az, hogy az alföldi régióban azért a talajvízszint csökkenés, az már a szintén több évtizede óriási probléma. Métereket esett a talajvízszint, tehát hogy vannak úgynevezett klímamenekültjeink. Ugye itt jön be az, hogy az állatitatás, a mezőgazdasági tevékenység az alföldön gyakorlatilag kezd el lehetetlenülni, és akkor itt ugye nem is beszélünk arról, hogy ugye a lakosság ivóvíz használat is egyébként komoly terhelés alatt van. Tehát valahogy azért ugye, aminek igazán változnia kell, hogy nem az igényekhez mérjük hozzá a készletünket, hanem fordítva. Tehát tudnunk kell az, hogy pontosan mekkora készletünk van, melyik régióba, és arra milyen terhelést tehetünk rá. Tehát ez az, ami itt most megfordulni látszik, vagy kell megfordulnia, vagy fordulóban van, és legyen is, és nehéz megfordulni, mert ez egy 180 fokos fordulat. Megjegyzem, nem csak nálunk, ez nem csak nálunk történik így, nagyon sok más országban is ugyanezzel a fordulással szembesülnek, és akkor erre mondtam azt, hogy ugye ennek micsoda egy társadalmi, vagy össztársadalmi minden szektort, minden ipart, gyakorlatilag minden rétegét érinti az országnak, és ez egy komoly szemléleti, vagy hát hogy mondjam, ez egy ilyen döntés, ez egy ilyen lelki folyamat, és amikor az ember elfogadja, hogy mennyire kitett ennek, az egy komoly stressz mindenkinek, tehát hogy bárkit kiválasztok az után és megkérdezem tőle, ez egy komoly stressz ezt elfogadni, tehát ezt azért nehéz átvinni, mert még a tudományos körökben is magas szintű szakmai egyeztetéseken is érezni a bizonytalanságot, hogy itt már azért nem babra megy a játék, tehát hogy itt még egyszer rontunk, abból azért végzetes következmény is lehet, és most már nem félek én se kimondani ilyen extremitásokat, mint ez, hogy itt most már nem ronthatunk többet ezen az állapoton, nagyon-nagyon meg kell fontolnunk, és ugye ezért is fontos, hogy ez a téma folyamatosan fönt legyen a felszínen, hogy az ember érezze ennek a súlyát, mert ennek van.
És az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy ez az egész nem csak a társadalomra van hatással, hanem a gazdasági, a természeti, tehát a környezeti arrendszerre is.
Igen, itt pillanatra hagyvágjakból ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert ugye valahogy én is úgy fogalmazok mindig, hogy akkor ezt így mindenre egy külön-külön hatással van, és az ember fejébe akaratlanul is ez külön elkezdi elkülönülni. Hát ez nem különül el, ugye? Ugyanis egy, mint ahogy mondtuk, zárt rendszer, egy bolygón élünk, tehát az egész bolygónak, hogy mondjam, a legkülső halmaza, az a környezeti. Nincs tovább. Tehát annak van egy eltartó képessége, puf, annyi.
Igen, tehát mindenképpen rendszerben kell kezelni ezt a történetet.
Így van.
Akkor is, hogyha nehéz. Viszont nekem még az is érdekelne, hogy ha egyébként nem változtatunk semmin, csak egyszerűen nem rontunk tovább a helyzeten, akkor a mostani helyzet állandósulásával tudunk-e tovább menni, vagy mindenképpen változtatnunk kell, és mindenképpen el kell indulnunk egy ellenkező irányba, különben itt nagy baj lesz.
Eleve azért jutottunk el idáig sérülékenységbe, azért lettünk ennyire sérülékenyek az alapvető kitettségünknek és a nem kezelt kitettségünknek, éghalati kitettségünknek hála, azért lettünk ennyire sérülékenyek, mert az a rendszer, és most a rendszert alapvetően mondjuk próbáljuk ráhúzni kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy mondjuk a mezőgazdaság per vízgazdálkodás kontextusba, ugye ha megnézzük, és akkor itt most megint csak annyi számot mondanék, hogy az arányokat érezzük, Magyarországnak több mint a fele mezőgazdasági használatban van. Ennek a mezőgazdasági használatnak pedig több mint a 80% a szántóbesorolás alatt. És akkor itt ezek már egész komoly arányszámok ahhoz, hogy lássuk, hogy itt az, amiről egyébként kicsit le tudjuk súlyozni a vonalát ennek az éghajlati kitettség vízhasználat témának, azért az nagyon nagyban a mezőgazdasági vízhasználat, vagy úgy összességében a mezőgazdasági környezet használat buborékba vagy halmazba vizsgálandó. Ez nem azt jelenti, hogy itt másnak nincs teendője, vagy felelőssége, vagy más nem érinti annyira ezt a rendszert, mert akkor ugye majd itt is ki tudunk térni arra, hogy ezek a különböző ellátási láncok, vagy különböző finanszírozási formák, ezek hogy befolyásolják egymást, de itt alapvetően az a rendszer, amire rákérdeztél, meg amit ugye én is főleg kutatok, az ennek az egyensúlya, ennek a környezeti hát lábnyoma, ennek a környezeti hatása, hogy tájat hogy tudunk úgy használni, hogy az eltartó képes legyen fenntarthatóan. És létezik ilyen, létezett ilyen, ezeket meg kell találni, de hát ugye ennek az egyensúlyát kell most felelíteni, és hát ez azért EU szinten egy óriási kihívás. Tehát azt mondom, hangsúlyoznom kell, hogy nálunk is nagyon-nagyon a sérülékenység kitettségből eredően is, éghajlati kitettségből eredően, de ez az egész EU-ba egy közösségi probléma, ami nagyon sok és nagyon mély vitát generál, hogy a mezőgazdasági általános működés jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy ebben a formában azért nem fenntartható. Se környezetileg, sem feltétlenül, tehát sem gazdaságilag feltétlenül abban a formában, ahogy ennek kellene működnie.
Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Hagyd meg az autót, hey, ördög, vidd el a bankot. Hagyd meg a termést, hagyd meg a marhát, hey, ördög, vidd el a bankát. Hagyd meg a hasznot, éj ördög, vidd el az adót. Hagyd meg a hazánkat, hagyd meg a népünk, vidd el minden ellenségünk.
Magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
Keresem, hogy hol van a kijárat. Nem kellett, gyorsan kivágtak. De miért van minden este ez? Ez tényleg engem jellemez. Az én szerencsém, mondottam. A vér csak folyt az orromban. Szerintem most rohadtam be bele. sokszor csak magamban nevetek, rajtam meg sokszor a gyerekek. Lehet, hogy az élet a mostoha, vagy tényleg én vagyok az ostoba. Magam sem értem egészen, egyszer majd jó lesz, remélem. Hiszek a mesében, bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adok fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell féltened. Hiába estem, felkeltem, mit tehetnék a helyzetben? Ezzel nem foglalkozok, magamra mosolyt rajzolok. Egy kérdés fúrja a lelkemet, hogy meddig maradunk gyermekek. Álmokat kergetek, bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyed. Így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell féltened. Harcolok hóban, esőben, hogy a sárkányt végre legyőzzem. Enyém lesz a királyság és a királylány. Bárhogy szeretném, nincsen szeretném, mégsem adok fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, bárhogy szeretnéd.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lakatos Boglárka, és a vízkrízisről beszélgetünk, az odavezető utakról és a megoldási lehetőségekről, és hát ott hagytuk abba, hogy a szemléletváltásról fogunk beszélgetni, mert hogy talán az most már kiderülhetett, hogy tulajdonképpen elengedhetetlen, hogy egy kicsit máshogy viszonyuljunk azokhoz a kérdésekhez, amelyek a vízkrízissel, a vízhiánnyal kapcsolatosak. Viszont elsőként talán az lenne a legfontosabb kérdés, hogy ennek a szükséges szemléletváltásnak lehet-e valamilyen gátja, és hogyha igen, akkor az mi lehet?
Hát a csúnya végén fogom meg a dolgot, az ember akkor vált, amikor már muszáj. Erről beszélgettünk eddig, hogy megvan a krízispont, átbillentünk, nem billentünk, tehát minden esetre vagy életveszélyes, vagy drága. Azt hiszem, hogy így egész jól leegyszerűsödik az ember, nem? Tehát, hogy akkor lépsz, amikor érzed, hogy vagy akkor nem ugrasz, amikor érzed, hogy hát ott nem fog tudni hova érkezni, és hogyha ezt nagyon bele kell vezetni ugye a környezeti kitettségbe, az éghajlatot, a környezetbiztonsági veszélyekbe, akkor ugye itt azt lehet mondani, hogy a nem cselekvésnek jóval nagyobb ára lesz, jóval nagyobb, tehát kimutathatóan sok százalékkal nagyobb ára lesz, mint a GDP-nek egy bizonyos százalékát, és itt 1-2 százalékról beszélünk, aztán nem 30-ról. A GDP-nek az 1-2 százalékát megelőzésre, a sérülékenység csökkentésre, tehát a reziliencia, rugalmasságunk, az éghalati rugalmasságunk fokozására fordítani, aminek tulajdonképpen az egyik legnagyobb hányada a szemléletformálás. És ugye a mezőgazdasági résznél is, ugye, hogyha nagyon rá akarunk kérdezni, akkor ott is az a kulcs. Meddig éri meg? Egész egyszerű. Meddig éri meg?
Illetve, hogy meddig tartunk fenn olyan rendszereket, amelyek rentábilissá tesznek olyan gazdálkodási formákat, melyek egyébként nem feltétlenül fenntarthatóak, vagy állnának meg piaci alapon.
Pontosan, és ugye itt akkor ugye felmerül az a kérdés is, hogy ami fenntartható, az gazdaságos-e? Tehát akkor lesz a legkisebb kockázattal rentábilis, mondjuk egy mezőgazdasági termelőrendszer, hogyha minél inkább figyelembe veszi a környezeti szempontokat. De ma már ez nem egy ilyen választható opció. Ez maradt. Tehát, hogy innentől kezdve, ami nem a természeti vagy környezeti biztonság fele megy, az annál kevésbé lesz rentábilis, annál nagyobb a kockázat annak, hogy egy asszálykár elviszi a teljes terméshozamot, annál inkább kitett a vízgazdálkodásnak és mindennek. És akkor ugye itt kezdődik az egészséges talajoknak a fontossága, itt kezdődik ugye a víz megtartásra való képesség, tehát ugye, mint ugye látjuk, hogy esőt nem tudunk fakasztani, tehát ami van készletünk, azzal kell tisztában lenni, azt arra kell vigyázni, azt kell tisztán tartani, azt kell rendszerbe tartani, és akkor mi tudja rendszerbe tartani, ugye a legnagyobb víz tároló az maga a talaj.
Ugye említetted most akkor a tájakat, a talajt, a talaj egészségét. Már azért a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a legjobb helye a víznek a talajban van, hogyha ott tároljuk. Hogyha ez egyébként ennyire egyértelmű, akkor eddig miért nem csináltuk ezt így?
Mert eddig nem kényszerített rá senkit semmi környezeti változás arra, hogy ne így csináljuk. Tehát, hogy tudod, hogy nem kéne ennyit költened bizonyos dolgokra, mégis elköltöd. És amikor egyszer csak nincs több, és priorizálni kell, hogy akkor most ezt veszem meg, vagy azt veszem meg, két olyan luxus cikk között kell választani, ami már, és akkor talán már olyan között kell választani, ami mondjuk már alapélelmiszer vagy a luxus cikk. Nem biztos, hogy jó példa volt, de azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy amíg nem vagy rákényszerítve, mert úgy nagyjából el vagy, hát ezért. Meg egyébként azért itt merne van az, hogy vannak ilyen nagyon, ha jól tudom, akkor például a mezőgazdasággal foglalkozók körében nagyon nagy számban vannak olyanok, akik egyébként hagyomány alapján, vagy így csináltuk alapján végzik ezt a tevékenységet, és ő nagyon kevés, tehát hogy sokkal kevesebb az aránya annak, de hogy ez körülbelül azért ilyen 80% körüli számot tudnék erre mondani, vagy ilyen 60 és 80 között, hogyha jól emlékszem erre az arányra. És hát például ugye innen jönnek azok, hogy ami 200 évvel ezelőtt mondjuk, vagy csak 100 évvel ezelőtt nem volt ennyire látványos, tehát hogy mondjuk ott 10, 20 vagy 20 évnek kellett eltelnie két ilyen nagyobb asszály periódus, vagy nagyobb árvíz periódus között, mert ugye például az árvizeknek vannak ilyen 100 éves visszatérési periódusai, addig ma már az ember ezzel elkezd 10-12 éve találkozni, aztán 5-6 évente találkozni, aztán hát ugye 2022-24, most akkor 26, és ugye a köztes években sem nagyon sikerült visszatöltődnie, vagy visszapótlódnia a talajvizeknek, tehát hogy ez az a bizonyos krízispont, amikor átböki az embert a döntésen, hogy akkor mostantól kezdve ez már nem éri meg, és mostantól kezdve lett olyan veszélyes, hogy nem tudom kikerülni a döntést erről.
És ha már egyébként tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni, vannak-e már ma is olyan kézzelfogható sikeres projektek, amiken keresztül meg tudjuk nézni, hogyan működik ez a valóságban?
Abszolút, abszolút. Hát akkor próbáljuk meg annyiba ketté bontani, hogy van, ami kifejezetten a vízgazdálkodásra, vagy a víz tulajdonképpen technikai, műszaki jellegű megtartására vonatkozhat, illetve vannak ugye a mezőgazdasági jó gyakorlatok. Tehát a víz technikai jellegű megtartására, ugye ezek a természetre alapuló folyamatok, illetve az ezeket való alkalmazási pontok, ezek létrejöttek itthon. Sajnos még nem annyi, mint szeretnénk. Két nagyon fontos Európai Unió által támogatott projekt jött már erre létre. A mezőgazdasági témában meg hát ugye egyre több embert érdekel, hál' Istennek, például a regeneratív mezőgazdasági vonalnak az alkalmazása, aminek van egy átállási folyamata, és tulajdonképpen úgy látszik, hogy ez az egyik legnehezebb, hogy itt hogy álljunk át erre a folyamatra, és ugye ebből is adódik az, hogy onnantól kezdve, hogy a szántást, mint talajbolygatás, mint olyat, az most már nagyon-nagyon érdemes felülvizsgálni, hogy szükség van erre, mert ugye ez egy a legnagyobb hát talajpároloktató eszközrendszer, ami azért ugye így utóbb már látszik. Tehát aki ilyen apróságokat a mezőgazdasági rendszereibe bele tud vinni, hogy talajtakarás, vagy a szántás, nem is az, hogy feltétlenül elhagyása, hanem a talajbolygatásnak a lehető legminimálisabbra csökkentése, mert mindenhol nem tud ez működni, hogy szántás nélkül menjenek, de hogy se kéműveléssel, vagy a legminimálisabb műveléssel, regeneratív irányelvek szerint működni, ami már önmagában magába foglalja azt a szemléletmódot, hogy tisztában van azzal, hogy mit okoz a talajba, tisztában van azzal, hogy a talaj nem bírja, mert nincs víz megtartó képessége, nem fog belőle kinőni semmi. De ez is visszavezethető arra, hogy látják ezek az emberek, akik egyébként vállalkozásokat visznek, építenek, menedzselnek, hogy a környezeti hatások, a környezeti kitettség az már olyan nagy, hogyha erre nem reagálnak, nem lesznek rentábilisak. Tehát ezt most lehet itt a környezeti lábnyom, hogy mondjam, oldaláról nézni, meg kell is, csak hogy tudom, hogy ne legyen senkibe az a kritika, hogy akkor itt az a lényeg, hogy mekkora biodiverzitás van ott, ahol a természeti rendszer működik, ott elmehetek gazdaságos, tehát erre tudom visszakanyarítani a dolgot, és ahol a regeneratív működik, ott sokkal nagyobb élet van a talajban, vagy ahol mondjuk tényleg a talajbolygatás minimális, sokkal nagyobb élet van a talajban, sokkal nagyobb is a talaj élet, a biodiverzitás, a talajon belül, a talajon úgymond fölül, tehát ugye onnantól kezdve, hogy ez az egész tápláléklánc elkezd újra fölépülni, úgy érdekes módon elkezdi magát rendszerbe terelni, és akkor itt hívjuk a rendszert, mondjuk egy mezőgazdasági táblán belül képzeljük el ezt a rendszert, és akkor itt ugye a legnagyobb kihívás, amit én így hát úgymond érzékelek, az, hogy ki tudjuk-e várni, amíg ezek a rendszerek kiegyensúlyozzák magukat. Na, ezt rentábilissá tenni, ezt az időszakot, hogyha sok a pucok, akkor megvárni a ragadozókat, jönnek azok, csak hát nem másnap reggel, vagy hát nekik is azért időm úgy átszoknak, és akkor ezt az összes ilyen megjelenő, különböző kártevő ragadozó természetes körforgásba építető dologra ráhúzni, és ilyen ez az átállás, hogy lehet úgy rentábilis, hogy az embernek a gotyája nem menjen rá, közben meg tudja etetni a családját, tehát hogy itt ezek a kulcspontok.
Ez itt tulajdonképpen a rövid távú profit maximalizálás áll szemben egy hosszú távú kiszámítható gazdálkodás.
Pontosan, tehát senki nem állítja azt, hogy aki átáll egy regeneratív vagy egy természetes folyamatokat támogató rendszerre, az másnap puff, nagyobb lesz. Tehát vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy egyébként nagyobb termésátlagot lehet elérni, vannak olyan kutatások, amik kimutatják, hogy sokkal kevésbé ingadozik a termésátlag, a kockázatot csökkenti. Kockázatot csökkenti olyan minimálisra, hogy az embernek a biztonsága ugye megnő, tehát tudja, hogy nem baj, hogyha az egyik kiesik, és akkor itt jön egyébként például a diverzifikálásnak az esete is, tehát hogy a kicsit asszálytűrőbb kultúrákra átállni, illetve a diverzifikálásra, a mozaikosságra, mert ugye az is az immunrendszer alapja, hogy minél több féle legyen, hogyha egy kiesik, akkor ne az embernek a 80%, tehát hogy ugye 3-4-5 növényen áll most a mezőgazdaság, ugye összesen, hát ez
és
nagyon...
Azon belül is egy-egy fajtákra.
Pontosan, és hogy ennek is a diverzifikációja kicsit megnő, akkor sokkal kevésbé kitett az ember egy ilyen nagyon hosszan elhúzódó hőkupola jellegű folyamatra, vagy egy ilyen asszályos folyamatra, és arról nem is beszélek, hogy a kár enyhítési rendszer is azért végiges tud lenni, tehát hogy nem lehet örökké erre alapozni.
Hát most, hogy megnéztük a problémák okait, a folytatásban megnézzük, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak, és elsőként a szemléletváltással fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Mintha minden másról szólna, túl sokan mentek el, de valamit hagy magából az útra, aki már felülről figyel. Néha visszanézek a múltra, együtt hogyan kezdtük el. Valamit visszahoznék újra, amitől életre kell.
Petőfiradio.hu.
Ma is írtam párdal, csak hogy érezzem, de még mindig mozog valami bennem, mert nélküled nem ismerem most magam igazán, hogy megdörög az évből, érzem borulbátán, mert elfelejtenélek, visszajössz a széllel, minden egyes éjjel, bőröm alatt érzem.
Jó, most jön a viány, és jó, nincs kivet akár, mert tarzul az ég, igen gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok el, látó. Jön a viány.
Rám se nézel, nem is kérded, hogy vagyok. Nézve látom éppen, hogy már más vár haza rád, de nem bánt. Majd az időnek gyógyít, addig csak képzelem, nem kétkedem, ó, nem kétkedem. Mert elfelejt a nélem, de visszajössz a szélem, minden egyes éjjel, a bőröm alatt érzem.
Jó, most jön a
jön a viár.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Lakatos Boglárka és a vízhiányról, valamint a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági kihívásokról beszélgetünk. A szünet előtt pedig a regeneratív mezőgazdaságnál hagytuk abba, és azt ígértem, hogy most további alkalmazkodási lehetőségeket tekintünk majd át, és az jutott eszembe, hogy vajon azok a dolgok, amiket eddig problémaként kezeltünk, mint az árvíz vagy a belvíz, ezeket tudnánk-e valamilyen módon hasznosítani, erőforrásként tekinteni rájuk?
Pontosan ez az az irány, ez az, az úgynevezett paradigmaváltás, amit most a vízügyi beszélgetésekben vagy különböző szakmai fórumokon is nagyban használnak, hogy amit eddig úgymond elvezettünk, mert tehát azt kell elképzelni, hogy eddig ugye, amikor elvezették a vizeket, és úgymond mezőgazdasági művelésre alkalmassá tették a földeket, akkor úgy volt gyorsabb és nagyiparibb és olcsóbb és nagy tömeg előállítására alkalmas a terület. Most már ugyanez költség. És most látjuk azt, hogy ahhoz, hogy ezt a gyakorlatilag havária helyzetet, hogy nincs vízünk, meg tudjuk oldani, sokkal nagyobb költség, mint az, hogy egyébként egy kicsit úgymond visszalépjünk egyet ahhoz a rendszerhez, ami régen volt macskakörömbe, és akkor ugye itt szoktak nagyon sokat példálozni a foggazdálkodással, vagy az ártéri gazdálkodással, ami gyönyörűen mutatja, hogy a folyódinamikának a különböző periódusaira, amikor jött egy nagyobb zöld ár, azt hogy tudták hasznosítani. Nem azt mondom, hogy nem volt veszélyes, tehát félre ne értsük, ez nem egy idealizálás, egy romantizálás, annak ugyanúgy megvoltak a veszélyei, baromira kellett figyelni, hogy ne vigye el a félfalut, de mégis meg tudták úgy oldani, ott ők már akkor, ezekben az ártéri gazdálkodási időszakokban, hogy termény legyen belőle. A gyümölcsfáknak kell a víz, tehát óriási gyümölcsészetek voltak. Ugye a foggazdálkodásnak ugye megvolt az előnye, amikor kivezették ezeket a vizeket, akkor ott ugye a halak le tudtak ikrázni, tehát hogy van ennek egy ilyen halászati, halgazdálkodási, nádgazdálkodási, tehát nagyon sok iparág, úgymond mezőgazdasági ágazat fölépíthető, vagy visszaépíthető erre, de ha nincs mellé rakva a társadalmi ugye szemléletváltás. Hát most hirtelen az ember 200 éve még lehet, hogy működött, hát én már onnan tudjam, hogy az hogy működött. Tehát, hogy ezeket, hogyha nincsenek meg ezek a lépések fölépítve, és rávezetve az adott helyi közösség arra, hogy egyébként itt most mi fog történni, hogy fog történni, mennyi idő alatt fog történni, ez egy átmeneti zóna lesz, tehát itt most senki ne számítson arra, hogy itt akkor holnap minden gyümölcs, ha virágzik, ennek lesznek a maga kis problémái, akkor ezt lehet működőképessé tenni, és erre egyébként rengeteg javaslat van már, kialakítható javaslat, és igen, egyébként alapvetően az egyik legnagyobb akadály, hogy drasztikusnak tűnik. Ahhoz képest, ahol most ugye eddig nem volt víz, ott most akkor tulajdonképpen az ember agyában már néha úgy jelenik meg, hogy visszamocsarasítunk egy-egy területet.
Nagyon röviden két szóban ezt a foggazdálkodást el tudod mondani, hogy ez mit jelentett és pontosan hogy nézett ki?
Igen, az a helyzet, hogy ez tipikusan az, amit egyébként inkább azért mutatni kell. De a lényeg az, hogy amikor jött ugye a zöldár, tavaszi időszakban jött, amikor megolvadt a hó, és akkor ezekkel a zöldárakkal tudták azt csinálni, hogy amikor jött ez az ár, akkor ezeket a van egy folyó, folyási irány, és azt akkor egy kicsit így oldalról bevágták, ez az úgynevezett fok.
Tulajdonképpen kiengedték egy területre a vizet, majd azt erre kezdték.
Igen, tehát a folyónál találtak egy olyan területet, ahol kivezethető a víz oldalra. Ez egy oldalirányú kivezetés, egészen egyszerűen mondva. Tehát megvolt, hogy a pontos szöge ennek az oldalirányú kivezetésnek, tehát nem egy derék szögre kell asszociálni, vagy egy kicsit ilyen séhen vonalban működőben, hanem egy olyan fokot találtak ezzel az oldalirányú kivezetéssel, ami kiengedte a vizet, amikor nagyon nagy víz volt, és amikor elkezdett apadni, akkor visszaszívta magával. És amíg ki volt engedve, és jött a nagy víz, addig az el tudott ott terülni, beszivárgott, növelte a talajvízszintet, táplálta a gyümölcsfákat, még halivó helyet is létrehozott, párologtatott, a mikroklimát alakította, és amikor viszont apadt a folyó, akkor ezt az egész kivezetett vízmennyiséget, ezt elkezdte visszaszívni magával, ugye. És ami ott maradt, az köszönte szépen az ott beszivárgott, le tudtak halászni az emberek, mindenki megtelt, visszatöltöttek ezek az úgynevezett, ezek a vízbázisok, ezek a talajvízkészletek, és ez például a mai mezőgazdasági területalapú támogatás nagyon nehezen is kezdődhető, nincs ilyen, hogy nincs benne a fogalomrendszerbe, a finanszírozási rendszerbe a dinamika, a változás, tehát az, hogy két élőhely között vagyunk, mert van, hogy vizes, van, hogy nem vizes. És ugye ez az, ami annyira leszeparálta itt az élőhelyeket, a működést önmagát, hogy a folyó el lett választva az ártértől, ez egy két külön kategória, most van a folyó, meg elvileg az ártér, aminek benne van a nevében, hogy ártér, az árnak a tere, a víz árnak a tere, az az övé, hogyha jön, akkor ott van. Ha éppen nincs annyi víz, akkor nincsen, de az attól még oda nem lehetne például építkezni. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy az ártereket beépíteni a veszélyes, mert hogy az ár az azért nem is mindig van ott, de hát igen, és akkor itt nem van az, hogy az ember 10 évig nem lát mondjuk egy nagyobb árvizet, akkor elfelejti, hogy van, és akkor itt van a vízügynek is egy nagyon hálátlan szerepe, de hogy ő is akkor van elővéve, amikor baj van, ugye, miközben amúgy alapvetően végzi a dolgát.
És már ugye itt az alkalmazkodási lehetőségekről beszélünk, egy kicsit beszéljük a lakosságról is. A hétköznapi ember számára milyen alkalmazkodási lehetőségek vannak, melyek azok a lehetőségek, amelyek mentén egyébként ő maga is tud tenni azért, hogy az a vízhiány, vagy az a vízkrízis, amivel szembenézünk, az enyhülni tudjon, akár rövid, akár hosszú távon.
Az én véleményem szerint azért alapvetően a tájékozódás, például azt jelenti, hogy az első helyre tenném, és nem azt mondanám, az zárjuk el első helyen a csapat, amikor fogatmosunk, hanem azt mondanám, hogy ma már ebbe az információs dömpingbe, az, hogy ki tudjuk választani és értelmezni tudjuk azt, hogy mi a hiteles információ, és mi az, amire támaszkodni lehet, és értelmezni tudom, hogy az én felhasználásom micsoda, mi az a határ, amit nekem tartanom kell egyénileg, az ez, hogy akkor a tájékozódom megfelelően. Na hát azért ezt is hozzátenném, hogy nem, mintha ez egy egyszerű feladat lenne ma már, de hát azért ha az ember keresést csinál akár csak az interneten, akkor azért találhat olyan szakértői megmozdulásokat, vagy beszélgetéseket, amiből el tud indulni. És igen, tehát, hogy észleljük magunkat a rendszerbe. A nagy rendszerbe, a globálisba, Magyarországon élünk, a Kárpát-medencébe, lehet látni már ezeket a publikációkat különböző nagyon, nagyon szép kiadványokban, amik egyébként rendkívül jó infografikákkal tudják elmagyarázni az arányokat, hogy értsük, hogy amit ugye én is mondtam, hogy ez egy lassan és feltételekkel megújuló rendszer, nincs belőle mindig bőség, és ez alapján tudjuk értelmezni, hogy mondjuk egy kertvárosi részen mennyire fontos most lemosnom a nyers lábnyomokat az autóról augusztusnak a legkisebb vízállásos napján, vagy ott maradhat még egy napot, vagy olyan növényeket ültetek a kertbe, amiről tudom, hogy ha itt 2 hónapig megint nem lesz eső nyáron, akkor az hogy fog kinézni? Ezeket a döntéseket kell meghozni, és nyilván természetesen az, hogy nem pazaroljuk a vizet, szerintem az már egy alaptétel, szerintem, de hogy ezeket látni kell, hogy alapvetően mennyi vizet használunk, és hogy tényleg muszáj-e annyit használni.
Néhány adással ezelőtt Nagyapáti Oszkár, a Maris pusztai önkéntes vízőrzőknek a vezetője volt a vendégem, és ő arról mesélt, hogy amikor megcsináltak az első árasztást, gyakorlatilag néhány héten belül megjelentek a vándormadarak a területen, és tulajdonképpen visszatért az élet. A kérdésem pedig ehhez kapcsolódóan az lenne, hogy ha mindent jól csinálnánk, amikről beszéltünk a mai adásban is, vízmegtartás, fenntartható tájgazdálkodás és a többi, akkor mennyi idő lenne az, ami után érdemi javulást látnánk?
Akkor megint kérdezzük, hogy melyik a pontos probléma, de ha csak abból indulunk ki, hogy talajvízszint visszatöltés, vagy ha csak abból indulunk ki, hogy a szárazság mondjuk az alföldön, tehát amikor a párolgását kell megoldani, de azt azért a növényzettel illene, és nem a felszíni vagy felszín alatti vizeknek az elpárologtatása a legnagyobb nyáron. De minden visszakanyarodva a kérdésre, csak egy kicsit így kibővítve az aspektusát, szerintem nagyon hamar. Ezt most onnan is mondom, hogy én voltam Németországban egy ilyen folyórehabilitációs mintaterületen, és azt mondta ott a vezető kutató, hogy ahogy megjelent a víz gyakorlatilag, tehát mondta, hogy a halak azok így azonnal, de mondta, hogy olyan helyzet, hogy ez egy ilyen félvárosi környezet volt. És én is így visszakérdeztem, hogy jól értettem, hogy azt mondta, hogy a halak szinte már ilyen másnap, tehát hogy ilyen nagyon extrémnek tűnt, és nem rendesen magyarázta, hogy azt mondja, döbbenten álltak a félvárosi ilyen betonozott, ott egy parkoló mellett álltunk gyakorlatilag, tehát nem az volt, hogy itt ez egy ilyen erdei rehabilitáció. Tehát az a flóra, a fauna, az egész alapökoszisztéma szerintem döbbenetesen hamar tud regenerálódni. Hát ugye nyilván természetvédelmi területeken, vagy Natura 2000-es területeken vannak ilyen nagyobb területeket érintő árasztások, de azok ugye kifejezetten az ökológiai folyamatokat, a biológiai folyamatokat, a különböző társulásoknak, a növénytársulásoknak a fejlődési folyamatait vizsgálja, de hogyha ezt így összképbe akarom nézni, és mondjuk az embert is visszahozni a folyamatba, akkor szerintem az ember is az egyik folyam, ami nagyon hamar megjelenik itt, és igen, tehát hogy ez, erre nem tudnék most ennél pontosabb időtávot mondani, mert ez ugye annyira mekkora területen, hol, mire várunk, hogy visszajön természetvédelmi terület, vagy egyébként egy félvárosi környezet, de azért a víznek nagyon hamar van ott jelentősége.
De akkor azért azt teszem ki a szavaidból, hogy van visszaút, szerintem ez nagyon pozitív, főleg akkor, hogyha tudatosak vagyunk, ugye, ahogy mondtad, illetve tulajdonképpen nem a természeti rendszerek ellen dolgozva éljük a mindennapjainkat. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Boglárkának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Átver most a látszat, ez nem lehet valóság. Még párszor elhiszem, még párszor elhiszem. Aludni kéne már, de ahhoz ma este sincs erő. Az ördög a vállamon pihen, az ördög a vállamon pihen. De ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Ne haragudjatok ránk, éljen a természetünk. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk mindenünk. Nem élet, ez nem élet, csak látszata ez annak. Ősi dicsőidők már kicsit sem ismerős. Mind ugyanarról beszél, de mégis másik nyelveken. Senki senkit nem ért, főleg egymás nem. De ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Ne haragudjatok ránk, ilyen a természetünk. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Mindenünk. De ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk mindenünk.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Ez a nap szebb lett a vertnál, és a nyári eső elere. Szívembe markol a honvágy, hadd legyek kicsit még itthon veled. Hátat fordítok a múltnak, hisz az csak egy maréknyi elmúlt idő. Lekapcsolom most a lámpát, mára elbúcsúzok mindenkitől. De egyszer még, egyszer még, egyszer még, egyszer még. Szeretnék a szívembe zállak, de elengedem. ág mögé beér a nap. Hozzám hajt mégis a hűség, ezek a legszebb szavak. Hova tűnt el a legjobb barátom, hova tűnt el a másik felem? Álmomban mindig halátlak, azt kérem, kicsit még maradj velem. Mert egyszer, még egyszer, még egyszer, még